Márk evangélium 9. fejezet 2. versétől. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: Mester, olyan jó itt lenni, hadd verjünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felvérezkedett alá, és árnyéka rájuk vetődött. A felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jézust. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia fel nem támad a halálból. A parancsot megtartották, de maguk közt megvitatták, hogy mit jelenthette, ha halálból feltámadt. A 9. fejezetből olvastuk fel ezt a részletet, és amikor a 2. versben azt olvassuk, hogy 6 nap múlva, akkor ez az előző szakaszhoz képest 6 nap múlva, amikor Jézus beszélt arról, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem, vagyis az ő követéséről tanított a 8. fejezet végén. Ehhez képest most 6 nappal rá Péterrel, Jakabbal és Jánossal fölmegy egy magas hegyre. Itt tehát a 2. versnél kezdődik ez a kis epizód, és a 10. verssel zárult, hiszen a 9. és a 10. versben olvastuk, hogy lejönnek a hegyről. Tehát itt most egy hegyen történt eseményről van szó, és a hagyomány úgy tartja, hogy ez a Tábor hegyén történt. Hogyha hátralapozunk a Szentírásunk belső borítóján, látjuk a Szent Földet Jézus Krisztus idejében, és Palesztínának az északi területe, Galilea, a kis tavat is láthatunk, a Genezáreti tavat, és a Galilea déli részén, a Genezáreti tótól, ha jövünk dél-nyugati irányba, tehát egy kicsit le és egy kicsit balra, akkor ott egy pici pont jelöli a Tábor hegyét. 588 méter magasan a tenger színe fölött, Galilea déli részén a Tábor hegy. Látjuk, hogy a térképen, hogy körülötte kis zöld szín azt jelenti, hogy síkság van körülötte, és valóban ez a síkságból igen meredeken kiemelkedik, és tényleg, amikor azt mondja a Szentírás, egy magas hegyre fölmennek, ez a Tábor hegy valóban egy magas hegy, zarándokként annak idején mi is voltunk ott, gyalogosan nehéz oda fölmenni, ma manapság terepjárókkal viszik föl az embert, $1 egy utasnak, hogy fölmenjünk, és szerpentíneken mennek, a vezetők külön élvezik, hogyha a kanyarokon kicsit erősebben hajtanak, és ugye az utasok úgy meglepődnek, és a Táborhegy tetején egy bencés kolostor van, és egy csodálatosan szép templom, amely a hagyomány szerint azon a helyen épült, ahol Jézus Krisztus színében elváltozott. Egy gyönyörű mozaik van a szentélyben, ami ezt a jelenetet ábrázolja. Csodálatos a kilátás egyébként a környező síkságra. Tehát itt a hagyomány szerint tehát egy magas hegyen vagyunk. A hegy az mindenképp egy szimbolikus helyszín is, mert a hegy az Istennel való találkozásnak a kitüntetett helyszíne. Itt Márk evangéliumában is. Érdemes azon eltűnődni, egyik alkalommal már beszéltünk erről, hogy Péter, Jakab és János külön Jézus társaságában vannak, és azt olvastuk a 2. vers elején, hogy Jézus maga mellé vette őket. Ezt úgy fejezi ki az eredeti szöveg, hogy szorosan együtt vannak, közösen tesznek valamit, velük együtt megy föl Jézus a hegyre. Ugyan őket találjuk a Jairus leányának föltámasztása kapcsán, erről már beszéltünk az 5. fejezetben, illetve a Getsemáni kertben a 14. fejezetben is, amikor Jézus a Getsemáni kertben az utolsó estéjét tölti, és nagy nehézségek, halálküzdelem között van. A 14. fejezetben olvassuk, 1149-es oldal, a 14. fejezet 33. versében. Odaértek a Getsemáni nevű majorba, itt így szólt Jézus tanítványaihoz, üljetek itt le, amíg imádkozom. És a 33. vers a 14. fejezetből így szól, magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost, remegni kezdett és gyötrődni. Tehát Jairus leányának feltámasztása, a Getsemáni kertben Jézus halálfélelme, halálküzdelme, és itt a 9. fejezetben pedig a színeváltozás jelenete, aminek csak János, csak Jakab, tehát János és Jakab ők testvérek, Zebedeus fiai, illetve Péter a fültanú szemtanú. Annyit mond csak egyszerűen az evangélista visszatérve a 9. fejezet 2. vers végére, hogy ott átváltozott előttük. Nem nagyon részletezi, hogy ez hogy történt, csak egy képpel ír, hogy ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő, fehérítő nem tudta volna így kifehéríteni a ruhát. Tehát egy ragyogó jelenlét, és azt látjuk, hogy Illés és Mózes is ott vannak és beszélgetnek Jézussal. Vajon miért éppen Illés? Vajon miért éppen Mózes? Illés a hegyen, annak idén Királyok első könyvében olvassuk, találkozik Istennel. Mózes a Sínai hegyen is találkozik Istennel, a 10 parancsolatot a kivonulás könyvében olvassuk, megkapja. Vagyis a hegy Isten kinyilatkoztatásának a helyszíne, ahol Isten feltárja magát mind Mózesnek, aki a választott népet kivezette Egyiptomból, mind Illésnek, aki egy nagyon fontos, nagyon jelentős próféta volt. És most pedig ővelük beszélget, ez azt jelenti, hogy amit Mózes és Illés az Ószövetségben előre meghirdetett, azt Jézus beteljesíti. Az ószövetségi jövendőlése Jézus Krisztusban beteljesülnek. Visszatérve ott a táborhegyi templomra, amire utaltam, van két kis oldalkápolna, az egyik kápolnában a képen ott van Illés, a másikon pedig Mózes, ugyebár Illéssel és Mózessel beszélget Jézus. És ugyanakkor az is nagyon izgalmas, ezen is eltűnődhetünk, hogy Péter az, aki megszólal, és azt mondja, olyan jó, hogy itt lehetünk, építsünk 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Miért akar éppen sátrat építeni ott? Amikor a zsidó ember a sátrat említi, akkor eszébe jut a szövetség sátra. Amikor vándoroltak a pusztában a zsidók, és még amikor még nem épült föl a templom, akkor a szövetség sátrában őrizték a szövetség ládáját, Isten jelenlétének a szimbóluma. Kicsit erre is utalhat, hogy sátrat építeni. Illetve arra is utalhat, hogy szeretnének ott maradni a hegyen fönt, hogy olyan jó ott lenni. De ezt nem mondja Jézus, hogy építsél sátrat, mert arról a hegyről le is kell jönni. De nem állít meg az epizód, azt olvassuk a 7. versben, felhő ereszkedett alá, árnyéka rájuk vetődött, és a felhőből szózat hallatszott, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Vagyis ugyanúgy, hogy Jézus megkeresztelkedésének epizódjában, amit a Márk evangélium első fejezetében olvastunk annak idején, ugyanúgy itt is szózat hallatszik az égből, mégpedig azt mondja ez a hang, hogy te vagy az én szeretet, ez az én szeretet fiam, őt hallgassák. Ez a szeretet fiam kifejezés, ez visszatér mind Jézus megkeresztelkedésénél, mind itt a színeváltozás epizódjában. Ez a szeretet kifejezés arra akar utalni, hogy az Atyaisten és a Fiúisten Jézus Krisztus a megtestesült ige között nagyon mély szoros kapcsolat van. Úgymond Isten itt még újból tanúságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus az ő egyszülött fia. De itt még hozzáfűzi azt a színeváltozás epizódjában, hogy őt hallgassátok. Amikor Jézus megkeresztelkedéséről van szó, ott nem találtuk ezt, hanem ha visszalapozunk az első fejezet 11. versére, Márk evangélium 1.11, Ez könnyű megérzni, mert visszafelé is ugyanúgy vannak a számok. Az 1132-es oldala Szentírás kiadásunkban, 1132, és az első fejezet 11-es versében, miután Jézus följön a vízből, megkeresztelkedését követően, a következőt olvashatjuk. Szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ott egyes szám második személyben szólítja meg, te vagy, és azt hozzáfűzi, benned gyönyörködöm, benned telik kedvem. Még itt a színeváltozás epizódjában egyes szám harmadik személyben úgymond rámutat Jézusra, ez az én szeretett fiam, és itt nem azt teszi hozzá, hogy benned gyönyörködöm, hanem azt, hogy őt hallgassátok. Ez nagyon érdekes, hogy miért mondja itt, hogy őt hallgassátok. Hát azért, mert a hegy az Istennel való találkozás szimbóluma. Mózes ott kapja meg annak idén a hegyen, már egy másik hegyen, a Sínai hegyen, Isten 10 szavát. Illés ott hallja Isten szavát, hogy mit tegyen Illés. Vagyis Isten szavát a hegyen hallják meg. Amikor Jézusra rámutat ez a hang, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, akkor ezzel Isten arra hívja a jelenlévőket, hogy hallgassuk mindig az ő fiát. Mert Jézus Krisztus az, aki föltárja nekünk, hogy kicsoda Isten. Jézust hallgatni folyamatosan, ez minden kereszténynek, minden tanítványnak a feladata, küldetése. És végül a 8. versben nagyon röviden lezárja az evangélista, csak annyit mond, hogy mire körülnéztek a tanítványok, csak Jézust látták. Már nem Mózes sem, Illés sem, ez a felhő is elment, ami az Isten jelenlétének a szimbóluma. Vagyis Jézus maradott nekünk. Jézus marad meg a tanítványoknak. A feladat őt hallgatni, őt követni. És valóban ez történik a zárásképpen, amikor lejönnek a hegyről. Egy élménnyel szeretném még ezt a bevezető gondolatot zárni. Annak idején, amikor érettségiztünk, egy bizonyos Hoffmann Rózsa volt az érettségi elnökünk, nagyon kedves tanárnő, és azt mondta nekünk az érettségi után, Pannonhalmán érettségiztem, a Szent Hegyen, hogy fiúk, itt vagytok a hegyen, 4 év után most le kell menni a hegyről. Amit itt tanultatok, azt el kell vinni az embereknek, és szolgálat a ti feladatotok. Még ma is emlékszem Hoffmann Rózsa kedves szavaira, és ez jutott eszembe, mert Péterék a Tábor hegyéről egy nagyon fontos élménnyel indultak le. Másképp mennek le arról a hegyről, mint hogy fölmentek. Miért? Mert meglátták Jézus dicsőségét, az ő testének a dicsőségét, hogy ez vár Jézusra. Még előtte arról beszélt, hogy meg fog halni, a keresztre feszítik, de harmadik nap föltámad. Talán Jézus azért mutatta meg ennek a 3 tanítványnak az ő dicsőségét, az ő testi dicsőségét is, hogy ezáltal megerősítse őket, hogy a halál után van föltámadás. Az ő teste is meg fog dicsülni, föltámad Jézusnak, és a mi testünk is. És ennek a tapasztalatnak a fényében, a birtokában, az, hogy hallották a hegyen Isten hangját, hogy Jézusra, mint a szeretett fiúra tekintenek, hogy őt kell hallgatni. Ezzel a tapasztalattal mennek le most a hegyről, és így megváltoztak ők. Azzal zárt a szakasz, hogy maguk között ezt a parancsot megtartották, mert Jézus azt mondta, hogy erről még ne beszéljetek, majd csak akkor, miután föltámadtam. Föltetjük esetleg magunknak a kérdést, hogy nekünk van-e ilyen hegyélményünk. Itt Magyarszéken minden vasárnap van hegyélményünk, amikor följövünk, de itt most szimbolikusan értem, hogy egy Isten, az Istennel való találkozásnak, egy tapasztalatnak az emléke éle bennünk, amihez visszatérhetünk, amiből erőt meríthetünk. Vagy föltetjük a kérdést, hogy mi odafigyelünk Jézus szavára? Az Atya csak ennyit kér, őt hallgassátok. Ha én szeretem Istent, akkor oda hallgatok a szavára. Megtartom az ő szavát. Jézus a János evangéliumban azt mondja, aki szeret engem, megtartja az én szavamat, megőrzi. Milyen kapcsolatban vagyunk Isten szavával? Így Nagybőjt elején, Nagybőjt második vasárnapján hangzik el ez az evangélium szakasz, föltetjük magunknak ezeket a kérdéseket is, és azt is, hogy azt a tapasztalatot, hogy Istennel találkozunk, átadjuk-e másoknak? Beszélünk-e arról másoknak? Isten bennünket is küld misszióba. Úgymond a hegyről nekünk is le kell jönnünk. Nem építhetünk ott sátrat, hogy mindig ott maradjunk. Pedig milyen jó lenne? Uram, jó nekünk itt lennünk. Van egy ilyen ének is. Ugye vár? Jó lenne ott maradni sokszor. De az Úr még most azt kéri, hogy menjünk az emberek közé, hogy annak idén a tanárnő is ezt mondta nekünk az érettségi kapcsán. Menni az emberek közé. Vinni az örömhírt.